Az ige hirdetés sorozat tehát jövő héten kezdődik. Azért vagyunk ige hirdetés sorozatokban egyébként együtt, mert az a tapasztalatunk, hogy egy bibliai könyvet vagy egy téma sorozatot nagyon jó végigvenni és egy hosszabb utat bejárni ebben, hiszen a mindennapi életünkben nagyon gyakran egy-egy igére, ige szakaszra, történetre koncentrálódunk, és nagyon sokszor egy bibliai könyvnek a gondolatmenete az íve nem tud kibontakozni. Mondjuk a hétről hétre lehet, hogy nem emlékszünk, hogy mi volt az előző héten, de vissza lehet hallgatni az ige hirdetéseket, ez a jó hír. Jövő vasárnaptól a Galata levél lesz velünk, Pálnak a Galatákhoz írt levele egészen karácsonyig, és minden vasárnap azoknak a szakaszoknak a nagyon érdekes kérdéseit fogjuk hát hétről hétre átvenni. De ma még, így az induláshoz kapcsolódóan, a 100. Zsoltár lesz velünk. Nem tudom, hogy ki az, aki kapott a héten egy kis videót, így a gyülekezeti levelező listán, aki nem volt rajta, az nem baj, a gyülekezeti nyilvános Facebook oldalon is megtekintheti, ami arról szólt egy kicsit, hogy indulunk a tanévbe, mi ez az ige, ami velünk van, mi a gyülekezetnek a céljai, mi a látás, amik az értékei, és ebben a videóban beszélek erről. És egy ma délután voltam egy szolgálócsapatnál, ahol beszéltem erről, és megjegyezték, hogy akkor is ez az ing volt rajtam, és mondták, hogy most jöttél a videóból? Mondtam, hogy nem, azóta voltam otthon. De ez a Zsoltár volt akkor is velünk, és ezt fogom most felolvasni, és ennek alapján hoztam a közétek Istenünk üzenetét. Tehát a 100. Zsoltárt olvasom, mind az 5 versét. Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljátok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Nem tudom, voltatok-e már úgy, olvastok ilyen napi bibliaolvasó kalauzt, hogy reménykedve vettétek kézbe a kis könyvet, hogy hát, ha lesz benne valami mára, hát, ha van benne valami, ami pont arra szól, amiben vagyok, és kinyitottátok, elolvastátok, és háromféle érzés lehet, vagy lehet többféle is, de most hármat említek. Az egyik, amikor teli találat, tehát tényleg szó szerint arról szól, amiben vagy, és akkor könnyekhez meghatódunk, hogy mennyire jó, hogy Isten foglalkozik velünk ennyire. A második, ennek a teljes véglete, amikor semmi köze nincs ahhoz, amiben vagyunk, és valami egészen más dologról szól, kicsit lehet, hogy meg is sértődünk Istenre, hogy ezt hogy gondolta, de hát nem baj, biztos valakinek szólt ezen a világon. A harmadik, amikor nem könnyű eldönteni, és próbáljuk magunkat meggyőzni, hogy azért lehet ebbe valami kapcsolópont így a mi életünkhöz is. Hát nagyon sokszor lehetünk így egyébként az igével, ez is kulturálisan meghatározott, hogy ilyen rögtön magunkat kerüssük benne, vagy hogy tudunk kapcsolódni hozzá. De nehéz megérteni úgy valamit, hogy valamilyen szinten nem tudunk kapcsolódni hozzá. Így lehetünk ezzel a Zsoltárral is. Ahogy elolvassuk akár többször is, felmerülhet a kérdés, hogy mi köze ennek az egésznek a mi valóságunkhoz. Itt vagyunk 2021. szeptemberében. Egy olyan másfél év után, amiről nem is jó beszélni, sokan így vannak ezzel, hogy felejtsük el, mint valamilyen kisebb családi perpatvarhoz, az a karácsony, amiről nem beszélünk, amikor valami rossz dolog történt. Szóval felejtsük el ezt az elmúlt másfél évet, ez itt van mögöttünk. Ugye, akiknél van iskolakezdés, azok alig kapnak levegőt, talán a könyveket becsomagolták már, szülői értekezletekre járnak, és egy csomó olyan dolgon vannak túl, amit szeretnek elfelejteni. És mindenféle dolog foglalkoztathat bennünket, a világ változik, minden bizonytalan. És erre elolvasunk egy Zsoltárt, ami arra szól, hogy szolgáljunk Istennek örömmel, és hogy magasztaljuk őt, és Isten milyen jó. És két véglet között vergődhetünk. Az egyik, hogy azt mondjuk, hogy nem nagyon van közöm ehhez az egészhez. És meghallgatom, hát kár, hogy erről lesz szó ezen a mai Isten tiszteleten, azt hittem, hogy valami kis lélekmelegető dolog lesz, nem baj, már végigülöm, ha bejöttem. De hogy nem tudok hozzá kapcsolódni, nincs köze a valóságomhoz, és elmegyek mellettem. A másik véglet, amikor nem idegen, akár a nyelvezet, a tartalom vagy az üzenet, hanem rögtön rávágjuk azt, hogy igen, én pont ilyen állapotban vagyok most. Ez az, amiben élek. Igen, én Istent szolgálom, és nagyon tudok lelkesedni, és újongani, és pontosan, szó szerint, a Zsoltár az én érzéseimet fejezi ki, és egyetértek teljesen vele, 100%-ig, pontosan így gondolom én is, és itt tartok ebben. Mind a kettő nagyon veszélyes lehet. Azért, mert az a jó, hogyha Isten igéje megállít bennünket, kérdéseket tesz föl, néha több kérdés marad utána, mint ami előtte volt. Kíséreljük meg ezen az Isten tiszteletem, hogy akár a valóság érzékelésének ezen a két végpontján vagyunk, akár valahol közötte, azt keressük, hogy mit jelentett számunkra ennek a Zsoltárnak a valósága ma, itt és most, és mire hív bennünket Istenünk ezen keresztül. Három kérdés lesz velünk. Az első, hogyan juthatunk közelebb a valódi kérdéshez, amiről szól, meg amire hív ez a Zsoltár. Másodszor meg fogjuk vizsgálni, ráközelítünk arra a két állításra és három felszólításra, amiről ez a Zsoltár szól, és harmadszor pedig a válaszainkkal fogunk egy kicsit foglalkozni. Ahhoz, hogy a kérdéshez közelebb jussunk, egy picit tényleg el kell kezdeni valamilyen keretbe belerakni ezt a Zsoltárt, mert nagyon általános. Kinek szól ez? Ugye megszólítja az egész földet, mert hogy Isten mindeneken úr, de ne felejtsük el, hogy ez ott és akkor Izrael népének, a szövetséges népnek szólt, és alapvetően valamilyen módon az Isten tisztelti kerethez kapcsolódott. Tehát ezt nem csak úgy elmondták egy reggel, kikürtölték a városban, hanem azoknak szólt, akik valamilyen módon Isten szolgálták, és Isten népéhez kapcsolódtak. Úgyhogy szeretném ebbe a keretbe belerakni azzal együtt, hogy nem biztos, hogy mindenki, aki jelen van köztünk, tartozik ehhez a gyülekezeti közösséghez, vagy akár bármilyen gyülekezeti közösséghez, és azzal együtt, hogy Istent szolgálni nem biztos, hogy csak egy gyülekezeti közösségben lehet. Ezeket szeretném előjáróban elmondani, de tételezzük fel, hogy valamilyen módon egy közösséghez, egy gyülekezeti közösséghez való tartozás áll ennek a Zsoltárnak a hátterében, és bennünket is valamilyen módon ezzel szembesít Isten. Ha innen érkezünk, és megpróbáljuk ezt a Zsoltárt úgy olvasni, hogy valamilyen módon emögött ott van a gyülekezet, Isten népe, akkor beleütközünk az ezzel kapcsolatos kérdéseinkbe. Mert a ma már a mi kultúránkban, egy nagyvárosban teljesen egyértelmű kérdés, hogy miért menjek egyáltalán keresztény közösségbe, miért tartozzak egy keresztény közösségbe, és egyáltalán miért szolgáljak. Az online világnak és az online istentiszteleteknek felméréseik szerint is az egyik legérdekesebb következménye az volt, hogy az online istentiszteletek olyanokká váltak részben, mint a tévécsatornák. Váltogattak közöttük az emberek. Belnéztek valamibe, hát ez kicsit uncsi. Átváltott a másikra, ezt meg nem értem. Átváltott a harmadikra, rossz a közvetítés. Vissza az elsőre, hát ha egy kicsit jobb lesz. Tudjátok, mint amikor három filmet nézel egyszer a tévécsatornákon, bejön a reklám, átváltasz a másikra, már aki még tévézik. És kicsit ilyenné vált az egész jelenlét, és tulajdonképpen sokkal inkább elment a szolgáltatásnak az irányába. A legtöbb ember nem is érti, hogy miért kellene egy gyülekezetben szolgálni, amikor ez egy szolgáltatás. Ha bemész bármilyen kulturális rendezvényre, elmész színházba, végén nem kérdezed meg, hogy esetleg összesöpörgethetek. Vagy nem kérdezed meg, hogy nincs szüksége a színészeknek valami frissítőre. Tehát biztos, hogy nem akarsz visszaadni semmit, mert ez egy szolgáltatás. Teljesen alapvető kérdéseket kell feltennünk. És valószínűleg, hogyha innen közelítünk rá, hogy mit jelent egy közösséghez, egy gyülekezethez tartozni, ha ez egy Zsoltár, egy gyülekezet vagy egy közösség keretein belül hangzott el, akkor biztos, hogy a legtöbben azt mondnátok, hogy hát ez attól függ, hogy milyen az a közösség. Az, hogy én elköteleződöm valahova, meg járok-e valahova, az attól függ, hogy az milyen. Hát akárhova nem teszem be a lábamat, sőt, kipróbálom ezt is, azt is, amazt is, aztán végül oda megyek, ahol jól érzem magamat. De szeretném most valami másra irányítani a figyelmet. Nem véletlenül, ott és akkor, Izrael népe életében, mikor ez a Zsoltár elhangzott, nem véletlenül emlékezteti Isten ennek a Zsoltárnak a szavain keresztül arra Isten népét, hogy Isten az Úr, hogy őt szolgáljátok, hogy őt kövessétek. Mert az sem egy semleges világ volt. És biztos, hogy van mögötte egy hiány, biztos, hogy van mögötte egy űr. Mert nem az a kérdés, hogy milyen a közösség, hanem igazából a kapcsolódásnak a gyökér pontja az az, hogy milyen a szívünk. Ott és akkor sem véletlenül kell emlékeztetni Isten népét arra, hogy Isten szolgált, hogy őt imád, hogy őt dicsért, hogy ő az Isten, hogy ő a szabadító. És velünk is igazából ez a helyzet. Mert a legnehezebb talán ezzel a Zsoltárral, és a legtávolabb azt tolja ezt az egészet tőlünk, hogy az ember alapvetően magától nem Istent magasztalja. Még akkor is, hogyha elénekel egy-két olyan éneket, ami amúgy jól hat a lelkére, és az arról szól, hogy Istent magasztaljuk. A kultúránk ugyanis, a szívünk hajlamos arra, hogy bármit dicsőítsen, ami értelmet ad az életének. C.S. Lewisnak van egy nagyon jó írása erről, és ott ennek a csúcspontján azt mondja, hogy a szívünk az olyan, meg a kultúránk is, amiben élünk, hogy hajlamos arra, így fogalmaz az angol kifejezés, hogy praise of whatever, az akármit dicsőíthet, és ott csinál egy nagyon vicces C.S. Lewishoz méltó, kicsit ilyen ironikus felsorolást, hogy például a bélyeggyűjtés, vagy bármilyen dolog, hogy válhat valakinek az életének az ösztönzőjévé, tulajdonképpen akármi válhat ilyen értelemben bálványá, ami értelemmel tölti meg, és tartalommal az életet. És ez a Zsoltár nem kevesebbre hív, és nem kevesebbre szembesít, hogy bár biztos egy csomó értékes dolgot csinálsz, és lehet, hogy azt mondod, hogy kinek mi köze van ahhoz, hogy mi az, amiért én rajongok, de arra hív, hogy Isten szavát meghalljuk, hogy ő neki van köze és üzenete ehhez, mert félt bennünket. És nem a boldogtalanságunkat akarja, nem akar elrontani a kedvünket, hogy végre van valami, amiért küzdök. Ó, bálvány, uram, nem már, nem ezt csinálja Isten, hanem felnyitja szemünket arra, hogy mi az igazán fontos. Így figyeljünk most erre a Zsoltára. Két tény és három felszólítás. Nem sorrendben van lineárisan így, de két olyan állítás van ebben a Zsoltárban, ami Istenről szól. Azt mondjuk az írásmagyarázók, ezek a motivációs versek. Tehát ha ezek megvannak, akkor leszek hajlandó Istent magasztalni. Az első így hangzik, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övé vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. A másik pedig, jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Tulajdonképpen semmi új nincs ebben. Aki járt hittanra, kb. Másodikban ezt megtanulta. Aki járt gyerekistentiszteletre, már lehet, hogy az óvis gyerekistentiszteleten megtanulta. Aki járt gyülekezetbe, statisztikailag esélyes, hogy fél éven belül hallja ezeket a dolgokat. Aki olvassa a Szentírást, attól meg én kérek elnézést. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amelyek tények, és ez is kicsit leleplezi talán a hozzáállásunkat, lehet nincs mindenki így, de hogy gyakran van olyan, hogy valami újra vágyunk, valami újat szeretném megtudni Istenről. Emlékszem, egyszer mentem Alfa konferenciára Londonba, a életem első Alfa konferenciájára, és ott minden ilyen wow volt, tehát hogy így láttam egy óriási élő gigagyülekezetet, 6000 keresztényt, amint együtt volt egy ilyen nagyon különleges konferencián, és így jött az előadás, és vártam valami újat, és hát csalódás volt, mert olyan alapigazságokról beszélt, hogy ezért jöttem el Londonig, tehát ezeket már hallottam. És természetesen új színezetet kaphat meg Isten, adhat mindig új felismeréseket. De nagyon gyakran Isten munkája ott indul, hogy megerősíti az alapokat. Gondoljátok csak el, hogy a mindennapi életünk működéséhez nem ez kell-e, hogy valahol az alapok és az Isten való kapcsolatunknak a leglényegesebb dolgai egyszerűek legyenek. És ez alatt nem azt értem, amikor valakinek a hite olyan, hogy nagyon leegyszerűsíti a dolgokat, ilyen fekete-fehér, igen-nemre, mert az nem fejlődés, az nem növekedés. De hogy ezekre az alapdolgokra emlékeztetni magunkat, ez nagyon-nagyon fontos. A Zsoltár írója nem tesz semmit, csak ezt a négy területet emeli ki. Azt mondja, az Úr az Isten. Ő teljesen más, mint mi vagyunk. Ő a hatalom. Te ember vagy, ő Isten. Ugye először helyezzük el egymást. A második. Ő a teremtő. Azaz, az ő akarata az élet, és a te életed is, az ő akarata, az ő döntése. Ő miatta vagy és létezel, és ez az egész teremtett világ. A harmadik kép, kapcsolatra törekszik az Isten. Pásztor és nyáj képe van ebbe a Zsoltárba. Ő, ami pásztorunk, mi az ő legelőjének a nyája vagyunk. Nem hagyott minket magunkra. Nyájként gondolkozik bennünk. Összetartozunk, és ő vezet és terelget bennünket. És a negyedik ilyen dolog, amit állít a Zsoltár, az egy hármasság Istenről, ami három különböző tulajdonság nagyon összeér. Azt mondja, Isten jó, Isten szeret, és Isten hűséges. Mint mondtam, ezeket tudjuk. És rögtön elkezdhetjük így hát mérni, hogy hát de valóban igaz ez. Jó Isten a teremtő, persze, senki nem volt ott, jó, legyen ő a teremtő. Ő az Isten, oké, ezt mondja magáról. De már onnantól, hogy kapcsolata törekszik velünk, simán lehet, hogy elkezd jelezni belül valami, hogy az oké, de néha egy kicsit azért többet is törődhetne. Vagy akár amikor azt olvassuk, hogy Isten jó, Isten szeret, Isten hűséges, akkor azonnal elkezdjük a saját életünk történetének a hiányaival, meg azokkal a dolgokkal ezt szembeállítani, amiben ez nem volt igaz. És nagyon nehéz megtartani ezt a két dolgot együtt, hogy ezt mondja Isten magáról, és ez az Isten kijelentett igazsága, és ezzel együtt nekem lehetnek ezzel ellentétes tapasztalataim. Ez nem relativizálja Isten kijelentett igazságát, de az én tapasztalataimra se kell azt mondani, hogy biztos rosszul értettem, meg az a szenvedés, ami ért, az biztos a javamra vált. Amikor ilyet hallok keresztényektől, hogy csípőből ilyet mondani, hogy annak oka volt, meg mindent, tudom, hogy ezek nagyon jó hárítások. Hát én is néha csinálom, mert másképp nem lehetne elviselni. De egyébként az igazság az, hogy ez az ambivalencia végig velünk marad. De Isten lénye nem ambivalens, csak az, ahogy mi érzékeljük. Ennek a feszültsége ott marad velünk, és én nem is akarlak téged most innen meggyőzni, hogy ha nem úgy gondolod, hogy Isten jó, akkor gyorsan gondold úgy, hogy jó, mert különben baj lesz. Hanem erről, ennek a valóságáról az Isten tud bennünket meggyőzni. Ha ez az ő kijelentése, akkor alázattal elfogadhatom, hogy ez igaz, mert ő mondja, és ha ezt én nem is így érzékelem teljesen, majd ő meggyőz, vagy majd egy nap megbizonyosodhatunk e felől. De ez az ő kijelentett szava. Ezek azok a tények, amire alapozva, ha ezt az ember elfogadja, és ennek alapján hív a Zsoltár az Isten magasztalására. Három felszólítás van itt előttünk, viszonylag egyszerű. Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljátok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Egy nagyon megdöbbentő videófelvételt láttam ezelőtt, hát szerintem egy évvel, másfél évvel ezelőtt, nem is tudom, milyen csatornán kaptam meg, nem tudok észak-koreai nyelven, nem is tudtam, hogy észak-koreai nyelven van, most lelőttem a poént, csak valami távol-keleti nyelven, és nagyon szép ruhába felöltözött ilyen zenekar, rockzenekar, énekeltek, nagyon lelkesen, valami szuper lelkesítő dalt. És ha nem tudtam volna, hogy mi, akkor tuti azt mondtam volna, hogy ez valami kicsit elvont, fura, távol-keleti dicsőítő zenekar, mert biztos, hogy Istenről énekelnek, mert nagyon boldogok, és hogy nagyon jó, aztán kiderült, hogy a diktátorról énekelnek, Kim Jong akárkiről, aki megrendelt egy ilyen számot, és az emberek széles mosolyjal, valószínűleg az életüket féltve énekeltek, és a hangszerelés egészen ilyen nyugati volt, szóval, hogy úgy elment volna egy ilyen mainstream dicsőítésnek körülbelül. Isten nem ilyen jellegű dicsőítésre hív bennünket, nem is lehet, hogy lehet egyáltalán felszólítani valakit arra, hogy te újjong Isten előtt, és örülj, de most. De teljesen groteszk a dolog. És itt mégis felszólításokkal találkozunk. Miért van ez? Azért, mert ha Isten valóban az, akinek mondja magát, akkor a helyzet az komoly. A Zsoltár írójának a gondolkodásában ezek a felszólítások nagyon erős hívások arra, hogy kövessék Istent. Az írásmagyarázók elmérnek egész jól ezekben a dolgokban, hogy mit jelentett ez az Istent szolgálni, nem csak azt jelentett, hogy valaki templomi szolgálatot végzett, hanem az író gondolkodásában feltehetően ez mind azt jelentette, hogy az Isten útját járni, őt szeretni, megtartani a szövetségi kapcsolatot, a parancsolatokat, áldozni Istennek a javainkból, és elismerni az ő nagyságát. Ha Isten tényleg az, akinek mondja magát, akkor a mi válaszunk az az, hogy elkötelezetten akarjuk őt követni, és ezt az urat az ő méltóságához mérten akarjuk szolgálni. Ezért ezek a felszólítások. Igen, és közben érezhetjük megint akár az ellenállást, vagy az értetlenséget. Ha ezt valóban komolyan akarjuk venni, akkor nagyon-nagyon keményen ütközni fogunk a saját gondolatainkkal, elképzeléseinkkel, és azokkal a bálványainkkal, amelyek fogva tartanak minket. Nagyon érdekes, hogy másik írásmagyarázó pedig azt mondja, hogy az ebben a Zsoltárban használt felszólítások nagyon hasonlóak ahhoz, ahogy Mózes beszél az egyiptomi szabadulás idején a népnek. Ahogy beszél az Isten szabadításáról, és ahogy felszólító módban beszél a népnek arról, hogy az Urat szolgáljátok. Igen, a valódi dicsőítés ugyanis átrendezi az életet. És vissza, az átrendezett élet következménye a valódi dicsőítés. Na de mit válaszoljunk erre? És megint térjünk ide vissza. Itt vagyunk ebben a valóságban 2021. szeptember 5-én. És valahogy így kezd derengeni, hogy aha, lehet, hogy tudunk kapcsolni ez a Zsoltárhoz, hogy van vele dolgunk, de mit kezdjünk akkor, hogyha nem éreznék őszintének, hogy ha Isten szolgálni ezt az elkötelezettséget jelent, akkor nagyon távol vagyok ettől. Mit tegyek akkor, hogyha ez tényleg nagyon távoli? A válasz az, hogy ezt a helyzetünket vigyük az Isten elé. Amikor eljutottam a készülésben eddig a pontig, és elkezdtem írni a választ, akkor először ilyeneket írtam le magamnak valamelyik nap, hogy és ez az a pont, ahol be kell fordítani valahogy ezt az egészet, hogy jó, akkor gyerünk, és szolgáljuk együtt Istent, ki ott, ahol van, a gyülekezetben, a munkahelyen, mindenhol. És az volt az érzésem, tényleg az volt a szívemben, hogy így ez menni fog. És Isten ezen a ponton megállított ebbe a nagy lelkesedésbe. És elkezdett velem egy ilyen dialógus, hogy te tényleg azt gondolod, hogy ez menni fog. És mondtam neki, igen, uram, azért, mert ezt én tudom, hogy kell csinálni, mert megy ez, csak kell egy-két további lelkes ember hozzá. Jó, szét kell osztani a feladatokat, Isten szolgálni, jó, Isten szolgálni, ő elfogad mindent, és hogy így nem annyira egetrengetően nehéz, és hogy ez menni fog. És eltelt egy csomó idő, amíg így ültem az irodában, és gondolkoztam, és ezt így forgattam magamban, és így rám szakadt egy ponton, hogy sokszor pont ez a dolog választ el igazából a lényegtől. Mert a valóság, hogyha ez Isten nagyságáról szól, és arról, hogy egyedül ő az Úr, és ez az egész a szövetségi kapcsolatba hív, akkor erre magunktól nem vagyunk képesek. Magunktól nem vagyunk képesek Isten szolgálni úgy, ahogyan azt ő szeretné, és amire hív. És nem akarok senkit így deprimálni, de hogy így gondoljátok bele, a bűn miatt nem véletlenül vannak újra és újra bálványaink, a félelmeink, a vágyaink miatt. Ha el is kezdjük, nagyon hamar el fogunk térni tőle. A lényeg ugyanis abban van, hogy ez a szövetségi kapcsolat nekünk azért lehetséges, mert Krisztus bevezetett bennünket ebbe a kapcsolatba. Ha eljutunk arra a pontra, hogy magunktól nem vagyunk képesek Istent szolgálni, nem hogy örömmel szolgálni egyáltalán, és azt kérjük, hogy Uram, könyörülj rajtam, és szabadíts meg. Akkor egy lépéssel közelebb jutottunk a lényeghez. A központi kérdés ugyanis nem a szolgálat, hanem hogy ez a szeretet kapcsolat, ez a szövetségi kapcsolat valós-e, ott van-e, él az életünkben. És hogy hogyan lehet ezt megújítani, megerősíteni. Krisztust azért jött a földre, Isten azért küldte a földre, hogy ez a kapcsolat helyreálljon, és azért vállalta a keresztet, hogy szabadutunk legyen az Atyához. Ő szolgált úgy, ahogyan kell. Ő tudta Isten szolgálni. Ő tudta betölteni ennek a Zsoltárnak is minden szavát. Ő szolgált felénk, azzal, ahogyan itt volt. És azért adta magát, hogy az Istennel ebbe a szeretet kapcsolatban egyenes útunk legyen. Azzal szeretném befejezni az igehirdetést, mert felmerülhet benned, hogy jó, ezt is egy csomószor hallottam, de mit jelent ez? Egy imádságot jelent, hogy tisztíts meg, Uram, hadd legyek a tiéd, szabadíts meg a bálványaimtól, megtérek hozzád, és akkor majd valamilyen jó gyümölcsként tudlak téged szolgálni. Szeretnék egy motivumra ráfókuszálni végül. Az, hogy Isten jó, amit itt hallottunk az előbb, az nem azt jelenti csupán, amit mi jónak, a rossz ellentétének használunk a nyelvünkben. Az, hogy Isten jó, szeret és hűséges, amit az előbb elmondtam, ez a három dolog egy olyan jelentésbe vagy képbe fonódik össze, ami azt jelenti az eredeti gondolkodásban, hogy Isten az életet akarja. Isten az élet forrása, és ő az életet akarja. A bűn, a halált munkája az életünkben, a romlandóság, a halál a bűn következménye is. Isten az életet munkája. Ezért, amikor Istent választod, és amikor felé fordulsz, akkor tulajdonképpen azt kéred, hogy az élet erői munkálkodjanak benned. Mert a csavar ott van, hogy minden bálvány, ami az Istenen kívül azt várja, hogy imádjuk és rajongjunk érte, végső soron romlást hoz, még a legnemesebbnek tűnő dolgok is. És valahol rosszat hoz az ember életébe. És hogyha az élő Istenhez kapcsolódunk és őt imádjuk, akkor az életet választjuk. Egy pszichiáter barátom fogalmazott egyszer így, amikor kérdeztem tőle a szorongásnak a működését, és azt mondta nekem, a szorongás, a halálfélelem, a halálvágy akkor nő egy emberben, amikor az élni akarás és az életben való részvétel vágya csökken. Nagyon logikus egyébként. És miért fontos ez, és miért mondom most el köztetek ezt? Mert tudom, hogy küzdetök sokan, és mindannyian küzdünk azzal, hogy ennek a Zsoltárnak az újongó, örömteli légköre helyett valami egész más végletben vagyunk. És eltemetnek ezek a nagyon negatív érzések, és a szorongás, és a félelem. És keresztényként nagyon rosszul érezzük magunkat, hogy keresztényként nem ilyen happynek kéne lenni, vagy ilyen elégedetnek, vagy boldognak. Egy csomó ilyet látok, ránézek, és majd kicsattan. Mindig jól van. Csak én vagyok ilyen szerencsétlen. Vagy meg se tértem, vagy mi történt? És valamiért azon a gondolkodáson, hogy aki keresztény lesz, az így átkattan, és tényleg csak az élet napos oldalán van. Tényleg, állandóan, vagy csak erről beszél. Hallottatok már olyan bizonyságtételt, hogy és akkor úgy feküdtem le aznap este, hogy uram, nem értem, hogy ma is miért éltem. Nyilván senki nem mond el ilyet. De a valóság az az, hogy a halálvágy, halálfélelem, szorongás, szóval az, ezek a negatív erők. Ezekkel küzdünk, és nem az ad kimenekülést és megoldást, A. ha nem veszünk róla tudomást, B. hogyha állandóan fókuszálunk arra, hogy hogy lehetne lenyomni, hogy lehetne visszaszorítani, C. megmagyarázzuk. Ez nem is az, ez igazából arra szolgál, hogy hanem ha az életre koncentrálunk, és az életben való részvételre fókuszálunk. Ez a pszichiáter barátom, aki nem keresztény egyébként, ő azt mondta, hogy hát ez azt jelenti, hogy olyan dolgokkal kell foglalkozni az életben, aminek értelme van, amiért lehet lelkesedni, amivel kezdtem. Amúgy részben igaza van. De gondoljátok el, hogyha azt mondom, uram, felismerem, hogy az egész életem tulajdonképpen egy nagy küzdelem, és én ebben a küzdelemben segítségül hívlak téged. Mert ha te nem vagy velem, ha pozitív személyiség vagyok, hanem ha egészségesnek, ha betegnek tartom magamat, ha nem vagy velem, akkor egy ponton elborítanak a hullámok. És győzni fog a rossz, és besavanyodok, vagy bármi rossz dolog történik velem, ezért azt kérem tőled, hogy szabadíts meg, és én ezzel az életet választom, és az életben való részvételt. Nem tudok jobb módját az életben való részvételnek, mint az Isten dicsőítés és magasztalása, akkor is, hogyha nem minden éneket szeretsz, és nem vagy én énekelgetős típus. De amikor Isten tényleg úgy tudjuk magasztalni, hogy elismerjük az ő hatalmát, és róla éneklünk, vagy egyszerűen kapcsolódunk ehhez, akkor valahogy kapcsolódunk igazából az örökké valósághoz, és Isten lényéhez, aki maga az élet, és ezt tud felemelni, más perspektívába láttatni a dolgokat. És lehet, hogy holnaptól nem fogsz 0-24-be dicsőítéseket hallgatni, de ezt ne felejtsd el. Az életben való részvételnek a vágya és az erről való döntés az, ami által a te életedben is győzhet az élet. És ez az az első lépés, amit megtehetünk, és csak azt mondjuk Istennek, Uram, te az élet forrása, segíts mindig erre emlékezni. Múlt vasárnap is elmondtam, de most is elmondom, nem azért, mert nem emlékszem el, hogy elmondtam múlt vasárnap is, csak mert fontos, hogy és ebben benne van ebben az egészben. Tudod, hogy Isten a te életedet akarta, és az, hogy te létezel, az ő döntése, és ezáltal már egyszer megbizonyította azt, hogy ő örül a te létezésednek. Nem csak úgy általában választod az életet, hanem azzal, hogy őt dicsőíted, azzal a saját létednek is örülsz. Örülhetsz a létednek, hogy vagy. És ő viszont örül neked. Mit jelent hát Istent szolgálni? Már nagyon messze kerültünk ettől a kérdéstől. Mert a szolgálat az egy gyümölcs lesz. A Krisztusban megelevenedő, belőle merítő, az életnek örülő életnek a gyümölcse. Ennek a része az, hogy tartozol egy közösséghez, ennek a része az, hogy keresed a helyedet, és az ajándékait szerint szolgálsz, és adsz. De ezen a mai vasárnapon, amikor majd lesz szó szolgálatokról is, meg kapcsolódásról, fontosabb az, hogy egy lépést tegyél afelé, hogy megragad és elfogad ezt az életet, és hogy befogad az evangéliumot, hogy megújulj ebben, és hogy együtt kiáltsunk Istenhez, hogy ő legyen az, aki megtart és hordoz bennünket az egész életünkben. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, mindezzel, amit talán felkavartál, hogy megérintettél most, azokkal jövünk elé, de legfőképpen is elsősorban magasztalunk téged, és imádjuk a te nevedet. Tesszük ezt a kétségeink valóságával, tesszük ezt a kérdéseink jelenlétével, de elismerjük és elfogadjuk, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten, te vagy a mi teremtőnk. És háladással fogadjuk el, hogy nem véletlenül vagyunk, és hálát adunk az életünkért, akkor is, ha sokszor kívántuk, hogy bárcsak ne léteznénk. És magasztaljuk a te nevedet azért, mert te hűséges vagy, mert te vagy a pásztor, és mi a nyájad, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Magasztalunk azért, mert jó vagy, mert szeretsz, mert hűséges vagy nemzedékről nemzedékre. Dicsőjük a te nevedet, életnek Ura, és köszönjük, hogy nem kívülről kell ezt szemlélnünk, nem valahonnan, a falakon kívülről, zárt ajtókból, szűrődő hangokból tudhatjuk meg ezt, hanem bemehetünk ott a jelenlétedbe Krisztusért, és magasztalunk most, ami drága megváltónkért, akiért jöhetünk hozzád, és szaladhatunk hozzád, mennyei atyánk. Magasztaljuk a te nevedet, és köszönjük, hogy így térhetünk haza hozzád, és vallhatjuk meg minden félelmünket, nehézségünket és elveszettségünket, önmagunk körül való forgásunkat és bálványunkat. És bocsáss meg, amikor kerestünk olyan dolgokat, amik igazán értelmet adhattak az életünknek, és igazából azokat dicsőítettük te helyetted. Taníts meg, Urunk, így téged magasztalni és az életet választani, mert te előbb már választottál minket. Mutasd meg nekünk, hogy mit jelent részévé válni az életnek. És így áld meg bennünket, nem csak egyénileg, családilag, közösségileg is. Áld meg a gyülekezetünk közösségét, a szolgálatainkat, amiket most elkezdünk így a tanév elején. De áld meg azokat is, Urunk, akik távolabb vannak, a környezetünkért imádkozunk, a városunkért, az egész országunkért. Hát, hogy minél többen rátállhassanak, Urunk. És kérünk, hogy így az előttünk lévő időszakban is járj előttünk, egyengesd az utat. Urunk, amikor akár ennek a tanévnek a végére értünk, hogy az életünk bizonyos szakaszaiban visszatekintünk, emlékeztes bennünket ennek az igazságára, és majd akkor is hadd magasztaljunk téged ezért, hogy te jó vagy, igen, te szeretsz, és a te hűséged nemzedékről nemzedékre velünk van. Hallgass meg minket, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre Jézus Krisztus, a te fiad tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, képpen mi is nem bocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké.